számos dologra kiterjed az új KRESZ, amit előreláthatólag 2026-ban fognak bevezetni. A tervek szerint autópályán kötelező lesz 2 másodperces távolságban követni az előttünk haladót, előírás lehet továbbá, hogy a kanyarodási szándékot 2 másodperccel korábban kell majd jelezni, valamint a cipzár elv is hivatalos szabály lehet. Ezeken túl a sebességhatárok is változnak egyes esetekben. A KRESZ változás a gépjárműveken kívül a gyalogosokat, a kerékpárosokat, az elektromos rollereseket is érinteni fogja. A részletekről Tóth Tiborral, a Tóth Autós Iskola tulajdonosával, a riportán Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Nekünk is egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ebbe belevágni a fejszénket, hogy hogy is tudjuk ezt majd a gyakorlatban mi is úgy tanítani és úgy abszolválni, hogy ezek a régi beidegződések után már a leendő autósok, akik már jogosítványt nem sokára szereznek, ezt ugyanúgy fel tudják dolgozni és be tudják építeni a gyakorlatukba. Nos, tehát alapjában véve ugye 26-tól új KRESZ lesz érvényben, amit gyökeresen változtat olyan dolgokon, mint a gyalogos közlekedés, a kerékpáros közlekedés, aztán mint újdonság a rolleresek közlekedése, és nem utolsó sorban az autós közlekedés, itt beleértve elsősorban a személygépkocsikat, de ez vonatkozik majd a tergépjárművekre, buszokra is.
És még mielőtt így pontokra szedve végigmegyünk, egy olyan kérdés azért felmerül szerintem mindenkibe, mi hívta életre, vagy miért van szükség a változtatásra?
Hát igen, már 50 éve új KRESZ-re vágyik mindenki, mert valójában akkor alakult, illetve szerkesztették meg. Egy kicsit bonyolult. Az az igazság, hogy törekedtek arra, hogy egyszerűbb legyen, jobban kivitelezhető legyen, magyarul betartható legyen, illetve a tolerancia is benne van ebbe a dologban, hiszen vannak olyan helyzetek, ahol magasabb sebességi határokat szabnak meg bizonyos útszakaszokon, mert ebből adódóan volt olyan példa, hogy ez az alacsonyabb sebességhatár okozhatott torlódásokat, ebből adódóan balesetveszélyes helyzeteket, tehát indokolt volt a változtatás.
És hát akkor talán első pontként kezdjük a gyalogosokkal. Gyalogosok életében milyen változást hozhat a KRESZ szerint a 2026-os év?
Hát a gyalogosokkal kapcsolatosan ugye elmondható azt, hogy a nagy többség próbál és igyekszik szabályosan közlekedni. Viszont a mai világban elég gyakori az az eset, amikor a gyalogosokat a járművezetők úgy látják, úgy találják, fülhallgató a fején, úgy megy, hogy valójában nincs tudomása a külvilágról, tehát ez potenciális veszélyhelyzetet jelent a gyalogosok és az autósok által okozott balesetek szempontjából. Tehát ha nem is az autós a hibás és a gyalogos csinálja ezt, akkor is ugyanúgy a felelősség azért, és ott van a lelkiismeret is, hogy tulajdonképpen mit követett el az az autós. Itt a gyalogosoknak szigorúan megtiltják azt, hogy például gyalogátkelő helyen ezt használja, fülhallgató telefonálás például, vagy vasúti átjáróban, ahol nagyon-nagyon sokszor történt baleset, de nem is csak az, még vannak extrém esetek is, amikor hiába jött a vonat, úgy el volt gondolkodva a gyalogos, hogy neki ment a vonatnak. Tehát alapjában véve még ez is egy olyan dolog, ami a figyelem elterelődésnek olyan példája, ami tényleg már nem ismer határokat.
Kerékpárosoknak milyen változást hozhat az életükbe? Itt lesz-e bármilyen változás, amit lehet látni?
A kerékpárosoknak tulajdonképpen itt a felszereltség, a jármű felszereltségével kapcsolatosan lesznek változások, hiszen lakott területen belül és lakott területen kívüli közlekedés esetében nagyon fontos ugye mindenképpen a bukósisak használata, és az olyan védőfelszerelés, ami a kerékpár felszereltségének láthatóságának az egyik nagyon fontos tényezője, a lámpák, az első hátsó lámpa, sőt prizma használata a küllőkön, tehát oldal irányú rávilágított fényszóróval egyből észre lehet venni, hogyha a prizmát használja a járművezetője. A kerékpárosoknak továbbra is ugye járdán 10 kilométeres sebességgel lehet közlekedni, és elsősorban ott, ahol nincs úttest, vagy nem szabályosan lehet haladni úttesten. Tehát ebben az esetben viszont lakott területen kívül pedig még a láthatósági mellény használata is kötelező, mert ebben az esetben nem csak a bukósisak, hanem a nagyobb sebesség folytán ez egy olyan tényező, amelyet az autósoknak időben lehet észlelni.
Következő, mondhatjuk azt már kicsit nagyobb témakör és újdonság, ami miatt talán fogalmazhatunk így, hogy megújul a Kressz, az a e-rolleresek megjelenése, az elektromos rollerek megjelenése. Milyen szabályozásra várhatnak? Itt azért már kicsit bonyolódni fog a helyzet, gondolom.
Hát nem is kicsit. Ebben az esetben itt ugye két nagy csoportra kell osztani majd az elkövetkezendőkben a rollereseknek a úgymond technikai, illetve közlekedési szabályait. A 25 kilométer alatt a kisebb teljesítményű rollereknek a közlekedésében tekinthetjük úgy, hogy kerékpárosként közlekedhet a rolleres. Ebben az esetben tulajdonképpen ajánlott azért itt is a bukósisak viselése, illetve ugye megvannak korhatárok, hogy például 12 éves kor alatt nem lehet rollerezni. 12-13 éves kor betöltéséig mindenféleképpen bukósisak használata kötelező, mivel már a 14 éves kortól viszont már a nagyobb teljesítményű rollereknek is lehetőség van a használatára. Na most ebben az esetben itt mindenféleképpen kötelező a segédmotorosokra vonatkozó szabályoknak a betartása, sőt, ugye biztosítás kötése ezekre a nagy teljesítményű rollerekre, és ebben az esetben viszont én megkockáztatnám azt is, hogy itt már én kötelezővé tenném a Kressz oktatást is. Tehát itt nem olvastam, nem láttam, nem, vagy én, nekem került el a figyelmemet az, hogy itt most ebben az esetben ez nem történik meg, de mindenképpen szükségesnek találnám.
És amúgy a nagy teljesítményű e-rollerekkel hol lehet majd közlekedni, erre vajon mennyire tér ki
hát
az új szabályozás?
Mindenképpen csak közúton, tehát járdán nem lehet közlekedni. Szemét nem lehet szállítani vele, tehát ez már alap dolog. Ugye a kicsikről ezt nem is mondtam, mert ez természetes. Tehát ebben az esetben csak egy személyes járműnek tekinthető.
És hát akkor kanyarodjunk rá a személygépkocsikra, a teherautókra, a gépjármű forgalomra. Hát itt azért nagyon-nagyon sok változás lesz. Szedjük össze pontokban, követési távolság például miben fog változtatni, ha jól olvastam, ebben szeretnének változást.
Igen, tulajdonképpen ugye a gépjármű sebessége különböző féktávokat, illetve fék követési távolságokat von maga után. Itt fogalmazunk úgy, hogy alapszabályként az a 2 másodperces idő alatt megtett út lenne az a követési távolság, amely például egy 130 kilométerre haladó gépjármű esetében 70 méter. Na most ez lakott területen kívül mindenképpen, mert ez csak ott lehetséges, fontos és célszerű betartani, illetve ezt ellenőrizni is fogják, tehát ez nem egy olyan dolog, ami fiktív lehetne, és csak papíron létezik, ezt kifejezetten ellenőrizni fogják. Na most ebben az esetben itt a gépjárművek sebessége és a reakcióidő ezt indokolja, mert egyébként nagyon-nagyon sok volt az egymásra futás ebből adódóan, és itt a sorozat fékezések után az utolsó biztos, hogy belement az előtte haladóba, mert ez így törvényszerű szinte. Még egy gázelvétel is sokat jelent egy egymás után követő autók esetében abban a tekintetben, hogy kialakulhasson egy dugó. Ezt például egy 15-20 autó esetében már, ha egy fékez elől, akkor az utolsó pedig már majdnem, hogy megállásig fogja ezt. És sokszor indokolatlan az autópályán, azt látva, hogy nincs is baleset, nincs is útlezárás, és az autópályán a sor megállt. Tehát ez az egyik. A másik dolog, ugye lesznek itt még az autósokkal kapcsolatosan olyan kitételek, miszerint, hogyha szükséges valamilyen útlezárás van, vagy hasonló van, akkor kötelezően bevezetik a cipzárelvet. Ez mit jelent? Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, mint a cipzárban, hol az jobb, hol a bal oldalról érkező autóknak lehetőséget adott a szabály arra, hogy egymás után így soroljanak be. egy jobboldali, egy baloldali, és így tovább, amíg ez a sor úgymond fel nem oszlik, illetve ki nem szélesedik az út. Tehát ez a másik. Ezen kívül pedig még ugye a leálló sáv, ami most leálló sávnak minősül, ez a fogalom, ez meg fog szűnni. És akkor itt egy olyan fogalmat fognak bevezetni, ami tulajdonképpen itt a gyalogosok, illetve a kerékpárosok esetében van lehetőség arra, hogy itt ezt használhassák, de ez nyilvánvaló, hogy csak olyan helyeken, ahol ennek a veszélye, ez nem áll fenn. Tehát például lakott területen belül is lehet ilyen helyzeteket kialakítani. A továbbiakban pedig itt lehetőség van még a nagyobb járművek esetében is egy bizonyos helyzetekben sebesség pluszt hozzátenni a sebességünkhöz, mint például teherautó vagy buszok esetében is. De mondhatnám azt is, hogy a személyautók esetében is például lesznek olyan területek, ahol 130 helyett 140-nel lehet menni, mert ezt a szabály már megengedi.
Igen, ugye a sebességkorlát változását azt akartam is kérdezni, ugye, ha jól tudom, 90, 60 és egy 140-es változás várható, igen. Akkor a 140-et azt említettük, hogy egyes autópálya szakaszokon majd, 90, a 60 az majd kikre vonatkozik, és hol lehet majd ezt tapasztalni?
Hát ugye ez buszok, teherautók esetében lehet alkalmazni a 90-es tempót. Másik pedig a 60 kilométeres, azok pedig az olyan járművek esetében, nehezebb járművek esetében, amelyeknek eddig 50 kilométer volt a megengedett sebessége.
A közlekedésben, a forgalom ritmusában majd okoz-e bármi változást, vagy kevésbé lesznek balesethelyzetek, amúgy ezt ön például oktatóként, vagy aktív vezetőként hogyan látja?
Mindenképpen, mert itt, ahogy említettem az előbb is, vannak olyan helyzetek, amikor indokolatlan fékezés esetén csak azért is például, hogy betartsák azt a 30-130 kilométeres, vagy éppen más helyen való korlátozásnál azt a sebességhatárt, akkor ebben az esetben a fékezés egy sorozatfékezést von maga után, aminek következtében dugó alakulhat ki. Ezeken a helyeken például lehetőség van arra, hogy akkor itt nagyobb sebességgel haladva ezt a lehetőséget, illetve eshetőséget elkerüljék, hogy ez a dugó kialakulhasson.
Vészvillogóval az indexnek a szabályai is változnak, például erről mit lehet tudni, vagy ezeknek a szabályairól?
Érdekes, ugye a vészvillogó használata az már eddig is megvolt, de ezt még hivatalosan nem tették szabályozásra. Na most ez nagyon célszerű egy eszköz ahhoz, hogy figyelemfelkeltést tegyünk a mögöttünk érkező jármű irányába, hogy azért időben lassítson, hiszen olyan helyzet állhat elő, ami miatt meg is kell állni. De azt hiszem, hogy ez a szabályozás csak legalizálta ezt tulajdonképpen. Mi a helyzet akkor az irányjelző használatával? Hát ezt sokszor jobb nem is beszélni erről, mert az ember csak beszél róla, mert például olyanok, akiknek egy kicsit nagyobb teljesítményű autója van, mást akartam mondani, de ezek az irányjelzőt úgymond úgy tekintik, mintha nem is létezne az autóban ilyen. Tehát ebben az esetben itt meg van határozva, hogy az irányjelző használata minimum 2 másodpercig szükséges használni. De nyilván ez nem jelenti azt, hogy ez az irányjelzés, ez feljogosítja bármire is, ez csak egy jelzés, és csak akkor érvényes, amikor a helyzet úgymond szabályossá és balesetveszélymentessé válik. És utána az irányjelző használatával ezt jelzi, akkor természetesen tudatja mögöttes jármű forgalommal azt, hogy mi is a szándéka. Tehát végül is egy ilyen dolgok. Hát nyilván tudnék példát mondani erre, ami ezzel kapcsolatosan ugye nagyon extrém, és kiesik ebből a mostani beszélgetésünkből, de szóval vannak helyzetek.
Dudálást, illetve még a világítást így összevonva még idehoznám, hiszen ennek is lesznek újabb szabályai, vagy csak mondhatjuk azt, hogy úgymond legalizálják, bár a világítás az úgymond az új korszerű autókat érinti majd jobban. Ezen a téren milyen szabályváltozások lesznek?
Tehát a világítás esetében, mint korábban is már megvolt, lakott területen belül nem volt kötelező a tompított fény használata, csak lakott területen kívül. A mostani modern autók esetében viszont ez a világítás lakott területen kívül is egy olyan világítási anomáliát okozott, aminek következtében hihető volt, hogy esetleg fényszóróval közlekedik az illető. Tehát csak olyan úgymond fény és világítási technikákat lehet használni, amely ezt a tompítást, elvakítást nem okozza. Például a magasabb autók esetében, SUV-k esetében a világítás, a világító test, a lámpa, az körülbelül fél méterrel magasabban van, mint a normál személyautók esetében. Tehát ez esetben ennek megfelelően úgy kell majd alakítani az autóknak a világítási technikáját, hogy ez ne okozzon az alacsonyabban vezető autósok esetében elvakulást.
Illetve még arra gondoltam, hogy ugye, ha jól tudom, a külterületen, a belterületen kívüli része, most már a nappali menetfény nem lesz elegendő az új autóknál, tehát hogy most már nekik is kötelező lesz a tompítottat használni, ha jól tudom.
Igen, eddig megvolt az a lehetőség, hogy csak menetfénnyel is közlekedhetett lakott területen kívül. Ez azt a veszélyt jelentette, hogy a mögöttes, tehát a hátsó lámpák nem világítottak. Tehát itt nyugodtan gondolhatta bárki azt, hogy ez az autós nem használja lakott területen kívül a lámpát, mert éppenséggel hátulról nem lehetett látni. Tehát ez ténylegesen egy fontos szabály, hogy innentől kezdődően nem lehet lakott területen kívül csak menetfénnyel közlekedni.
Egy olyan is szabályozásba fog jönni, hogy az idősebb vezetőknél, ugyanúgy, mint ahogy esetleg a friss jogosítványosoknál szokták jelezni a matricát, hogy az idősebb vezetőknél is felkerülhet egy matrica az autóra. Ez mennyiben fogja segíteni a közlekedést? Mit segíthet ez, vagy mit változtathat ez úgymond a közlekedésben?
Hát ez körülbelül annyit fog változtatni, illetve annyi lesz ennek a hatása, szerintem, ami ettől függetlenül most, hogy mit fogok most mondani, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben azért jó döntés, de nagyon-nagyon sokan egyszerűen egy akadályforrásnak fogják tekinteni ezt a helyzetet, és ha úgy gondolkodnánk, hogy ténylegesen ezt a szabályt mindenkinek be kellene tartani, és ezt így kellene alkalmazni, akkor ebben az esetben ez egy nagyon-nagyon jó húzás ilyen szempontból. Az idősebbek esetében nyilvánvaló, hogy az önkontroll is sokat segített abban, hogy most elismeri azt, hogy esetleg megfelelő a képzettsége, vagy éppen az alkalmassága arra, hogy úgy közlekedjen, hogy a többiekkel úgymond tartva a tempót és megfelelő ütemben. Ha nem, akkor ebben az esetben egy ilyen matrica segíthet, csak mondom még egyszer, lehet, hogy az ellenkezőjét váltja ki pontosan másoknál, ugyanúgy, mint a tanulóvezetők esetében. Legyen az akár hivatalos tanulóvezető, tehát autós iskolánál tanuló, vagy éppen egy T-betűt feltevő kezdővezető.
Az autós iskolákban, az oktatás során hogyan látja, miként fognak tudni önök átállni, hiszen említette, hogy azért nagyon sok minden rutinból megy, akár az oktatás. Tudom, úgymond ilyet nem mondhatunk, hogy rutinból vezetünk, de hogy sok minden, mivel régóta megvan szabály, így megy. Az oktatások hogyan fognak tudni átállni az új kreszre?
Természetesen itt ketté kell bontani ezt a kérdést. Az első része a dolognak, a hagyományos, úgymond oktatási szisztéma, ami tanteremben jelenléti oktatás keretében történik. Ez sajnos az utóbbi időben egyre ritkább. A hallgatók többsége ugyanis fiatal, és ezek a fiatalok nem igazán preferálják a jelenléti oktatást, tehát a kressz oktatást tantermi, úgymond vonatkozásban. Amennyiben ilyenre sor kerül, mert erre törekszünk, hogy össze tudjunk hozni olyan csoportokat, akiknek ezt meg tudjuk tartani, akkor természetesen ez az új kressz tanulási szisztéma részükre, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség. És ezt szeretném is kihangsúlyozni a következő időszakra vonatkozóan, akik jogosítványt szeretnének szerezni, mert valójában az ETITÁN-ban az e-learninges tanulási módszer az jó módszer, de csak azok részére tartom jó módszernek, akik már valamilyen előképzettséggel rendelkeznek a kressz és az alapképzések tekintetében. Itt viszont nehezebb lesz ezeket a dolgokat az új, tehát mostanában mi akkoriban majdan a kreszt elsőként tanuló diákok részére értelmezni, de ettől függetlenül, ha ez így lesz, mi próbálunk segítséget adni azok részére azzal, hogy utólagosan, tehát konzultációs foglalkozásokat szervezünk, akik csak és kizárólag az ETITÁN-on keresztül szeretnék ezt az e-learninges tanfolyamot elvégezni.
Itt azért ugye sok mindenkit fog érinteni az új kressz változás, gyalogostól a teherautó vezetőig. Mit javasolna, érdemes-e a 26-os kresszt majd mindenkinek áttekinteni, ha más nem egyszer, akár gyalogosnak is, és ha igen, akkor miért?
Igen, ez egy jó kérdés, mert erre akartam még ezen kívül is úgymond egy pár másodpercet szánni, mert alapjában véve az új kereszt természetesen sok mindent meg fog változtatni, és azok, akik gyakorlatot úgymond emlékezetből csinálták és csinálják, azok részére sok meglepetés fog úgymond adódni, hogyha ezt nem ismerik. Én egy dolgot már gondoltam előtte, hogy ilyen tekintetben mi mindenféleképpen nyitottak vagyunk arra, hogy bárki, aki bejön hozzánk, és szeretne egy ilyen úgymond kis képzést kapni arra vonatkozóan, hogy mik azok a szabályok, amelyeket be kellett tartani azon felül, ami még megmaradt, hogy ezt teljesen díjmentesen és úgymond szervezetten meg tudjuk csinálni, mert van rá lehetőségünk, tárgyi, személyi feltételeket tudjuk biztosítani. Tehát mi ebben tudunk segíteni, amennyiben ezt igénylik.
Számos dologra kiterjed az új kressz, amit előreláthatólag 2026-ban fognak bevezetni. A tervek szerint autópályán kötelező lesz 2 másodperces távolságban követni az előttünk haladót, előírás lehet továbbá, hogy a kanyarodási szándékot 2 másodperccel korábban kell majd jelezni, valamint a cipzár elvis hivatalos szabály lehet. Ezeken túl a sebességhatárok is változnak egyes esetekben. A kressz változás a gépjárműveken kívül a gyalogosokat, a kerékpárosokat, az elektromos rollereseket is érinteni fogja. A részletekről Tóth Tiborral, a Tóth Autós Iskola tulajdonosával, a riportán Sütő Dávid Pelé beszélgetett.